Itt a Vállalatok és Piacok, az Inforádió gazdasági magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő Sipos Ildikó. Adásunk tartalmából az előzetes várakozásoknak megfelelően 6,5%-on tartotta az alapkamatot kedden a jegybank monetáris tanácsa. Elhalasztják az üzemanyagok jövedéki adó emelését, az alanyi áfamentesség határát lépcsőzetesen emelik, és adókedvezményt adnak a magyar energiaellátó vállalatoknak. A többi között erről szól az a 11 pontos megállapodás, amit Orbán Viktor miniszterelnök és Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke írt alá. Az elemző szerint több százezer vállalkozást érint a bejelentett adókönnyítési csomag. Idén szeptemberben 397.400 forint volt a nettó keresett medián értéke a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint. A bruttó bérekben a harmadik Magyarország az Európai Uniós országok rangsorában, vásárlóerőparitáson nézve azonban valamivel jobban állunk, a hetedik helyezést értük el. Ezekről a témákról lesz szó a mai műsorban. Tartsanak velünk! Az előzetes várakozásoknak megfelelően 6,5%-on hagyta az alapkamatot kedden a jegybank monetáris tanácsa. Varga Mihály, a jegybank elnöke az ülést követően azt mondta, a monetáris politikában továbbra is óvatos és türelmes megközelítésre van szükség. A monetáris tanács továbbra is elkötelezett az inflációs cél fenntartható elérése mellett, ahhoz, hogy az infláció tartósan a 3%-os jegybanki céllal összhangba kerüljön, szigorú monetáris kondíciók biztosítására van szükség, mondta a Magyar Nemzeti Bank elnöke.
Kiemelt szempont, hogy az inflációs várakozások tovább mérséklődjenek. Az aktuális pénzügyi gazdasági környezetben a devizapiac stabilitása szintén fontos elem. Továbbra is óvatos és türelmes monetáris politikai megközelítés szükséges. Mindezek alapján és a stabilitásorientált megközelítéssel összhangban a monetáris tanács az alapkamatot 6,5%-on tartotta, és nem látta indokoltnak az előretekintő iránymutatásának megváltoztatását.
Varga Mihály azt mondta, a világgazdasági környezet bizonytalanságát jellemzi, hogy a jegybankok felfelé mutató kockázatot látnak az inflációval kapcsolatban. A nagy jegybankok közül a Fed a korábbi várakozásoknál lassabb ütemben folytathatja a kamatcsökkentést. Az LKB-tól azonban a piac nem vár további kamatvágást. Varga Mihály beszélt a hazai makrogazdasági folyamatok várható alakulásáról is.
A jegybank számára a legfontosabb hazai makrogazdasági folyamatokra rátérve azt látjuk, hogy a bruttó hazai termék 0,6%-kal bővült éves összevetésben, az előző negyedévhez képest pedig stagnált, itt ugye a harmadik negyedévről van szó. Az infláció októberben ismét 4,3%-on alakult, a kormány által meghozott árkorlátozó intézkedések jelentős inflációmérséklő hatással bírtak, az inflációs alapfolyamatok azonban változatlanul erősek.
A jegybank elnöke elmondta, bár a globális kilátások enyhén javultak, az Európai Unió gazdaságai várhatóan csak lassan fognak dinamizálódni, az infláció pedig az uniós országok többségében a jegybanki célsáv felett alakul. Magyarországon az ár- és korlátozó intézkedések meghosszabbítása és kiterjesztése következtében az infláció átmenetileg a tolerancia sávba csökkenhet, de ennek ellenére itthon még nem ér véget az infláció elleni küzdelem, hangsúlyozta. Varga Mihály egy az amerikai védőpajzsra vonatkozó kérdésre válaszolva azt mondta, ez a döntés kormányzati hatáskör, közölte, a tárgyalások előtt a jegybank álláspontját is kikérte a kabinet. Magyarországnak minden olyan elem jó, ami erősíti a stabilitást, fogalmazott Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Elhalasztják az üzemanyagok jövedéki adó emelését, az alanyi áfamentesség határát lépcsőzetesen emelik, és adókedvezményt adnak a magyar energiaellátó vállalatoknak. A többi között erről szól az a 11 pontos megállapodás, amelyet Orbán Viktor miniszterelnök és Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke írt alá. Domanics András összefoglalója.
Egy háború által blokkolt gazdasági növekedés mellett is ki kell tartani a saját magunk nem háborús nemzeti gazdaságpolitikája mellett, mondta Orbán Viktor miniszterelnök hozzátéve, a korábbi célokat nem akarják feladni. A kormányfő 11 pontban ismertette a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával kötött megállapodást.
Kamara kérésére a becslésünk szerint 80 és 90 milliárd forint közötti adócsökkentési és adóegyszerűsítési megállapodást kötünk.
Az első pont az alanyi áfamentesség értékhatárának lépcsőzetes emelése, jelentette be a miniszterelnök.
2026-ban az alanyi áfamentesség értékhatára az 20 millió lesz, 27-ben 22 millió és 28-ban 24 millió forint. Ezek növekvő számok, ezek jó hírek, ez nem a teher növekedését jelenti, hanem az elérhető kedvezmények növekedését.
A második pont az általány adózók általános költséghányadának emelése, ami 2026-ban 45%-ra, 2027-re 50%-ra emelkedik. A főállású egyéni vállalkozóknál csökkentik a szocialalapot.
A mi számításaink szerint ez 140 ezer vállalkozónak mérsékli a havi adóterheit. Negyedik pont, hogy kiszélesítjük a kis vállalati adóra jogosultak körét. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 4-5 ezer vállalkozó tud belépni ebbe a kedvező körbe.
Orbán Viktor elmondta, 100 millió forintos adókedvezménnyel támogatják a környezeti károk helyreállítását és a zöld beruházásokat.
Ez azt jelenti, hogy ha valaki barna mezős beruházást hajt végre, és ezért környezetterhelést kell csökkenteni, vagy föl kell számolni a korábbi károkat, ennek a költségét leírhatja a adójából. Azt várjuk, hogy a barna mezős fejlesztéseknek ez lendületet ad.
A miniszterelnök bejelentette, adókedvezményt adnak a magyar energiaellátó vállalatoknak az infrastruktúra korszerűsítésére. Orbán Viktor hangsúlyozta, ettől a lépéstől nem a profit növelését, hanem fejlesztéseket remélnek.
Hetedik pont, megemeljük a kiskereskedelmi adó hatásávjait, és ezzel a számításaink szerint 3500 vállalkozás terheit csökkentjük. Itt kiskereskedelemről van szó, kulcsokhoz nem nyúlunk hozzá, hanem az adónak a határsávjait emeljük meg. Ez kedvezőbb adózást ad 3500 vállalkozónak.
Az üzemanyagok jövedéki adójának infláció arányos emelését fél évvel, januárról július 1-ére halasztották, jelentette be a miniszterelnök, aki szerint ez 20 milliárd forintos adóbevétel kiesést jelent a költségvetés számára.
Kilencedik pont, jelentősen csökkentjük a vállalkozókat terhelő adminisztrációs terheket. Ez azt jelenti, hogy a társasági adó előleg értékhatárát 5 millióról 20 millió forintra emeljük. Ez 20 ezer céget érint kedvezően. Tizedik pontként pedig megemeljük a mikrogazdálkodók egyszerűsített beszámolójának értékhatárát 150 millióról 180 millió forintra. Ez azt jelenti, hogy kb. 10 ezer vállalkozás választhat egy egyszerűbb és gyorsabb adminisztrációt.
Az utolsó pont, hogy 80 ezer egyéni vállalkozó számára egy speciális adminisztráció csökkentést hajtanak végre. Az ő esetükben a NAV automatikusan elvégzi a biztosítottak bejelentését, és negyedévesre csökken a szocó és járulékbevallás gyakorisága.
80-90 milliárd forintról beszélünk többletkiadásként. Ennek a forrása a megemelt bankadó.
Orbán Viktor szerint vita lesz arról, hogy terhelhető-e még a bankadó, és ha igen, milyen mértékig, valamint arról, hogy mi legyen az arány a termelőszektor és a pénzügyi szektor adóztatása között.
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke szerint nagy segítség a mikro- és kisvállalkozásoknak a bejelentett adó- és adminisztrációs tehercsökkentés. Ismét Domanics András összefoglalója következik.
A kormány és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara most ugyanazon a gépen ül és ugyanabba az irányba tart annak érdekében, hogy a magyar vállalkozások biztonságosabban, gyorsabban és magasabban repülhessenek. Így kommentálta a miniszterelnök által bejelentett 11 pontos megállapodást Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.
Ugye ennek egyik eredménye volt, hogy október elején miniszterelnök úr által tett bejelentés a kisvállalkozói Széchenyi kártya hiteleknek egységesen a 3%-ra történő csökkentése.
A kamara feladata a magyar gazdaság általános érdekvédelme, mondta az elnök.
Készítettünk egy átfogó KKV kutatást, amelyiknek egyik pontja az volt, mi fáj a legjobban a mikro- és kisvállalkozásoknak. Kiderült, hogy az első két helyen szinte ugyanolyan súllyal, több mint 80%-a a kisvállalkozásoknak azt mondta, hogy az adók és a bonyolult adminisztráció. Mikor a miniszterelnök úrral erről beszéltünk, azt kérdezte tőlem, hogy értem, és mit javasoltok?
A most kidolgozott és bejelentett csomag hosszabb távon több mint 100 milliárd forintos csomagot jelent, mondta Nagy Elek, aki szerint ez a pénz a kisvállalkozók zsebében marad.
Az általány adót választó kisvállalkozók elszámolható költség. Hányad ez most? 40%? És ezt hosszas vita után, de végül is a kormányzat elfogadta, hogy igen, érjük el az 50%-ot, lépjünk egyet 45, aztán 50, de ez konkrétan azt jelenti, hogy egy vállalkozónak a 100 forintjából eddig 60-at kellett adózni, jövőre csak 55-öt, jövő után pedig 50-et. Azért ez egy nagyon-nagyon komoly megtakarítás.
A kamara elnöke szerint ez jó a gazdaságnak és jó a vállalkozásoknak is. Nagy Elek hangsúlyozta, legalább ilyen fontos az adminisztráció csökkentése is.
Az egyéni vállalkozók bevallásukat, a járulék bevallás, meg mindenfélét ugye havonta tették. Most mi történik, ha negyed évente? Ugye ez egy olyan beidegződés, ahol mi, hát mindig, mindent persze, hogy havonta kell, de ezek kicsik. Nekik nincs idejük, energiájuk, nem ezzel kell foglalkozzanak, és azt néztük meg, hogy gyakorlatilag elhanyagolható az a pénzösszeg, ami a költségvetésre hatással van, viszont időt, energiát spórolunk meg, tehát ezért évi 12 helyett most már csak 4-szer kell bevallani. Azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon nagy segítség a vállalkozásoknak.
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke elmondta, a NAV a következő 3 évben megvalósít, hogy a magánszemélyek után közel 600 ezer egyéni vállalkozó adóbevallását is elkészítse.
Több százezer vállalkozást érint az az adókönnyítési csomag, amelyet hétfőn jelentett be Orbán Viktor miniszterelnök és Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Így értékelte az Inforádiónak a portfólió elemzője, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy az intézkedés forrása alapvetően a bankokra kivetett extra profitadó. Csiki Gergellyel beszélgettem.
Hogyha azt vizsgáljuk, hogy melyik intézkedés jár a legnagyobb költségvetési bevétel kieséssel, mert ugye 80-90 milliárd forintos adóelengedésről beszélünk összességében, akkor azt mondhatjuk, hogy talán a kiskereskedelmi szektort érintő különadónak a sávhatárának a módosítása. Bár ez kevés vállalkozást érint, de mivel nagy forgalmat bonyolítanak le árbevétel oldalon, ezért annak a sávnak a megemelése, a sávoknak a megemelése nagyobb adókönnyítést hagy a cégeknél, mint egy 26 milliárd forintra becsüli ennek a hatását a kormány, valamint ugye ne felejtsük, az üzemanyagok jövedéki adójának infláció követő emelését csúsztatja el január 1-ről fél évvel július 1-re a kormány, ez is mintegy 15-20 milliárd forintos adócsökkentést jelent, ez nyilván nem csak a vállalkozásoknak, hanem a lakosság zsebében is többet hagy ennyivel 2026-tól, mint hogyha megvalósult volna az infláció követő adóemelés. Ha pedig onnan nézzük, hogy mely csoportokat, rétegeket érinti tömegesen, akkor azt mondhatjuk, hogy van olyan tétel a 11 pontos csomagban, ami akár ilyen 110 ezer adózót érint, ilyen az általány adózóknak a költséghányadának a növelése. Fokozatosan ugye ez 40%-ról 50%-ra emelkedik 2027-ben, de ugyanígy a szocó adóalapszorzónak a megszüntetése a főállású egyéni vállalkozók esetében mintegy 140 ezer egyéni vállalkozót érint. Ennek a hatása viszont nem olyan jelentős. Azt mondhatjuk egyébként, hogy inkább ilyen célzott, jellemzően a kisvállalkozókat, egyéni vállalkozókat célzó adókönnyítések és adminisztráció könnyítések vannak ebben az intézkedés csomagban, és ez ennek alapvetően az oka, hogy nagy költségvetési kiengedés a jelenlegi gazdasági körülmények között már nem fér bele az államnak.
Ezt a 80-90 milliárd forintot honnan fogják tudni előteremteni, ugye egyes tételek esetében fokozatosságról van szó?
Így van, több év alatt épülnek föl bizonyos adókönnyítések. Most már egy fedezetet berakott mögé, az intézkedés csomag mögé a kormány, ezt a banki extra profit adó emeléséből származó többletbevétel van e mögött az intézkedés csomag mögött. Kezdetben nem ezt kommunikálta, meg ugye azt se felejtsük el, hogy nem csak ilyen költségvetési intézkedések vannak, hanem van hiány célemelés is jövőre 5%-ra, az eredeti 3,7%-ról, valamint ugye van általános tartalék zárulás is, de most a pántlikázás az a banki extra profit adó emelésével valósul meg, mögé teszi ezt a, jól emlékszem, 185 milliárd forintos banki extra profit adót. Ez fontos látni, hogy egy ilyen elég komoly dilemmával küzd a kormány, mert ugye, ahogy említettem, a költségvetés egycsúszása, vagy tervezeknél rosszabbul történő alakulása nem ad nagy lehetőséget a kormánynak a jelentős adócsökkentések végrehajtására, sőt, hogyha még további adócsökkentést szeretne bejelenteni, főleg ugye a parlamenti választások előtt, akkor annak további fedezetet kell találnia, ahogy egyébként most megtalálta és berakta az adócsökkentési csomag mögé.
Csiki Gergelyt, a portfólió elemzőjét hallották. Idén szeptemberben 397.400 forint volt a nettó keresett medián értéke a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint. Ez azt jelenti, hogy egy átlagos magyar munkavállaló ennyi pénzt vitt haza ebben a hónapban. Ez az összeg valamivel több mint 11%-kal magasabb, mint egy évvel korábban, mondta a portfólió elemzője, aki azt is közölte, hogy folytatódott idén szeptemberben is a bruttó és a nettó, valamint a reálkeresetek emelkedése. Hornyák Józsefet kérdeztem.
Jelentős mértékben emelkedtek a fizetések szeptemberben Magyarországon. A bruttó átlagkereset 9,5%-kal, a nettó pedig 10%-kal emelkedett. Ezzel a bruttó átlagkereset 687.000 forintra nőtt, a nettó pedig 475.000 forint volt. A szeptemberi béradatok kapcsán kifejezetten jó hírnek mondhatjuk, hogy megállt az elmúlt hónapokban látható trend, ami a bérek növekedésének lassulását mutatta most már egy ideje. Ugye az elmúlt hónapok 9% alatti bérnövekedésről szóltak, a szeptemberi hónap pedig újra 9% feletti, sőt, hát nettó értelemben 10%-os béremelkedést hozott.
Mi volt az oka annak, hogy megállt a keresetek lassulásának a trendje?
Azt látjuk, hogy a családi adókedvezmény emelkedett az idei év második felétől, és ez egy fontos tényezője volt annak, hogy a nettó keresetek jelentősebb mértékben emelkednek a bruttónál, tehát alapvetően azt látjuk, hogy a keresetek vásárló ereje az emiatt kedvező pályára került, és az év második felében ezért egy magasabb mértékű reálkereset emelkedésről is beszélhetünk.
Ugye szokták azt mondani, hogy mindig a keresetek medián értéke, vagyis a medián kereset mutatja meg azt, hogy valójában mennyit visz haza az átlagember egy-egy hónapban, hogy alakult a bruttó kereset medián értéke, és mennyi volt a nettó kereset medián értéke szeptemberben.
Igen, a medián kereset kifejezetten fontos, hiszen a dolgozóknak az egyik fele kevesebbet keres, mint a medián, a dolgozók másik fele 50%-a pedig többet keres, mint a medián. Az átlagbérnél pedig azt mondhatjuk, hogy nagyjából a munkavállalóknak a kétharmada kevesebbet keres, tehát ebből a szempontból abszolút a mediánbér az, ami jobban tükrözi az átlag ember, az átlag munkavállalónak a fizetését. A bruttó medián kereset az 569.000 forint volt, ami több mint 10%-os emelkedést jelent az egy évvel korábbihoz képest. A nettó medián kereset pedig 397.400 forint volt, ez 11% feletti emelkedést jelent. Ugye itt is a nettó medián az azért növekedett nagyobb mértékben, mint a bruttó, mert a családi adókedvezményből származó többletjövedelem az megemelte azt az összeget, ami a családoknak a pénztárcájában marad.
A reálkeresetek is tudtak emelkedni szeptemberben?
Igen, azt látjuk, hogy az infláció azért továbbra is jelen van Magyarországon, még hogyha nem is olyan nagyon nagy mértékben, de elmondható, hogy a pénzromlás azért csökkenti az elkölthető jövedelmet. A reálkeresetek azok 5,5%-kal emelkedtek az előző év azonos hónapjához képest. Ez azért egy érzékelhető, jelentősebb mértékű reálkereset növekedés, főleg, hogyha az év korábbi hónapjaihoz viszonyítunk, amikor azért láttunk 3-4%-os reálbérről szóló adatokat is. Tehát összességében azt mondhatjuk, hogy a fizetéseknek a növekedése az támogathatja a fogyasztásnak az emelkedését is a következő időszakban.
A bruttó bérekben harmadik Magyarország az Európai Uniós országok rangsorában. Vásárlóerőparitáson nézve azonban, vagyis az adókedvezményekkel és az egyes országok árszínvonalával kiigazítva, valamivel jobban állunk, a hetedik helyezést érjük el. Az Eurostat most tette közzé friss statisztikáját a bruttó bérek 2024-es alakulására vonatkozóan. A portfólió elemzője szerint azonban a bruttó bérek önmagában még keveset mondanak el arról, hogy valójában mennyi elkölthető pénz van egy-egy uniós állampolgár pénztárcájában. Ismét Hornyák Józsefet kérdeztem.
Az Eurostat közzététele szerint Luxemburgban, Dániában és Írországban a legmagasabb a bruttó átlagbér, a legalacsonyabb kereseteket pedig Görögországban, Bulgáriában és Magyarországon mérték. Ezzel a statisztikával azért viszont több probléma is van, hiszen a bruttó átlagbérből nem nagyon lehet összehasonlítani az egyes országoknak a vásárlóerejét, és az se, hogy mennyit kapnak készhez az emberek. Ugye minden országban más-más adókulcsokat alkalmaznak, eltérőek az adókedvezmények, amiket érvényesíteni lehet, tehát ebből a szempontból látható is, hogy a nettó bérek azok pusztán emiatt nagyon jelentős mértékben eltérhetnek, és ami egy nagyon fontos tényező, hogy az egyes országokban nagyon más-más árak vannak, tehát extrém különbségek vannak az egyes országoknak az árszintjeiben. Hogy a két szélsőséget említsem, Romániában például az Európai Uniós átlag 60%-a körül mozog az árszint, Dániában pedig az EU-s átlag 160%-a. Csak is vásárlóerő paritáson érdemes összehasonlítani az egyes országoknak a bérszintjeit. Ugye ehhez először is meg kell nézni, hogy a bruttó helyett a nettó bérek hogyan alakulnak, hiszen ez az, amit pénztárcájukban láthatnak az emberek, majd pedig ezt követően korrigálni kell az eltérő árszintekkel, és így megkaphatjuk a vásárlóerő paritáson számolt nettó átlagbéreket. Nos, így már viszont másik sorrend tárul elénk. A legalacsonyabb béreket Szlovákiában, Lettországban és Horvátországban lehet látni, a legmagasabb béreket pedig Svájcban, Luxemburgban és Ausztriában.
A 27 európai tagállam rangsorában Magyarország továbbra is a sor utolsó részében tartózkodik. Pontosan hol, hogyha ezt a árszinttel kiegyenlített, illetve az egyes adórendszer elemekkel kiegyenlített, vagy adókedvezményekkel kiegyenlített nettóbért nézzük, akkor hol tartózkodik Magyarország?
Hátulról a 7. helyet foglaljuk el, amire azt mondhatjuk, hogy alapvetően igen, valóban a harmad az Európai Uniós országok rangsorában, de azért egy picit jobb, mint amit a bruttó béradatok sugaltak. Ugye egyrészt az adókedvezmények, másrészt pedig az is segít, hogy Magyarországon egy picit még mindig alacsonyabbak az árak.
Hornyák Józsefet, a portfólió elemzőjét hallották. Ezzel a vállalatok és piacok véget ért, a műsort meghallgathatják vagy letölthetik a www.infostart.hu weboldalról. Búcsúzik a szerkesztő, Sipos Ildikó.